volt ilyen gyenes este.
Lekváros.
Vitáris Iván és Simon Bálint az Ivan and the Parazol zenekar két alapító tagja.
Hogy vagy, Jakab?
Jól, most egy izgalmas helyzet, most kivételesen ketten lesznek a vendégek, nem pedig egyedül. Ez azért van, mert Iván azt állítja, hogy igazságtalanság az, hogy ő egyedüli frontemberként viszi az összes sajtómegkeresést és társai, úgyhogy mostantól ragaszkodik ahhoz, hogy mindig legyen mellette valaki a zenekarból, ami szerintem egyébként egy ilyen elég korrekt húzás. Viszont nagyon jó híreket hoztak. Most a Grammy díjra, ami egy ilyen legnagyobb zenei díj, ugye jelöltek egy Beatles számot. Egy régi demót AI-jal kipucoltak, magyarán AI segítségével leválasztották a John Lennon énekhangját arról, amit pünktyög a zongorán, hogy lehessen keverni, masterelni. Paul McCartney-ek alájátszottak, és kiadtak egy számot.
Jó, de hogyha jól értem, az AI csak egy túl volt.
Abszolút csak egy eszköz volt. Engem inkább az érdekel ebben a kérdőben, hogy miért jelöljük a Beatles-t, amikor a zenekar fele már nincs köztünk, és hát ez mehetne egy pályakezdőnek is ez a jelölés, szóval neki már mi szükségük van arra, hogy Grammy-re jelöljék őket. Semmilyen díj téged, mint alkotó nem validál. Ez tök fontos. Minden díjátadó egy eszköz arra, hogy te jobban ki tudj bontakozni. Na most, amikor a díjátadó pedig úgy identifikálja önmagát, hogy nem az segíti, hogy kibontakozhassanak a fiatalok, hanem inkább megpróbál egy ilyen kanonizáló szerepben, magyarán az, hogy én a díjátadó, eldöntöm azt, hogy mi az egyetemes kultúra része és mi nem. E között lavírozni kell, én ezt az utóbbit kevésbé pártolom, de szubjektív.
Második hír.
Ma egy nap több zene jelenik meg az interneten, mint 89-ben egész évben. Már régebben is volt erről csomó írás, hogy milyen érdekes az, hogy most már egy viszonylag minimális tőkéből el lehet kezdeni a zenében operálni, mert megjelentek a külső hangkártyák, amiket olcsón be lehet szerezni, különböző szoftvereken össze tudod rakni magadnak otthon a zenét, és akkor az valahogy fog szólni. Ez volt az első lépés, most pedig már az van, hogy igen, ez ugyanúgy létezik, viszont az összes ilyen úgynevezett plugin, amik olyan szoftverek, amik különböző hangokkal, különböző hangzásokkal, különböző keverési metódusokat tesznek neked lehetővé, azok átálltak arról a modellről, hogy megveszed a szoftvert, megveszed a plugin-t, azt használod, arra, hogy bérlünk minden egyes ilyen szoftvert. Ami ugye azért jó, mert tágítja a lehetőséget annak, hogy valaki belépjen, nem kell, mit tudom én, 10 dollárért megvenni a szoftvert, hanem elég 1 dollárért előfizetni, és akkor egy hónapig tudod használni, és így kinyílik a lehetősége annak, hogy mindenki belépjen, vagy bárki be tudjon lépni a zeneiparba. A másik oldalról viszont ott van például egy profi zenésznek a szemszöge, akinek ahelyett, hogy egyszer megvenni mondjuk 10 dollárért azt a szoftvert, minden hónapban perkálja, mint a kis angyal, és perkálja ki az 1 dollárokat minden egyes pluginért. És ebben az egészben az az izgalmas, hogy van egy céges érdek, és miközben ők így működnek, egy konfliktus keletkezik a zeneszakma profiai és a feltörekvő, csillogó szemű kreatív 12 évesek között. Ott megképződik egy konfliktus, hiszen az egyik érdekelt abban, hogy ez a modell működjön, a másik pedig nem érdekelt abban, hogy ez a modell működjön. De most éppen kibeszéllek. Ciao.
Adnak itt pár kávét?
Nincsen kávégép. Nem hagy dolgozni, bazán. Na mindegy, szóval...
Szóval én azt mondanám fogyasztóként, hogy tök jó, minél többen csinálhatnak zenét, nyerjenek meg.
Igen, ebben igazad van, hogy abból indulunk ki, hogy te eljutsz minden egyes zenéhez, amiből tudsz választani. Egyfelől nem fogsz napi 6 órát azzal tölteni, hogy kiválasz az egy számot, amit hazafelé meghallgatsz a villamoson. Ugyanúgy ki vagy szolgáltatva a nagy kiadóknak, ugyanúgy ki vagy szolgáltatva a tőkeerős hirdetőknek. Szóval, hogy ilyen szempontból nem demokratizált ez a történet semmit.
És mi a harmadik hír?
Na hát a harmadik hír az lesz az igazán izgé. Ez a Brian Johnson, ez egy tech milliárdos, aki a fejébe vette azt, hogy nem akar meghalni. És elkezdett egy ilyen lifestyle kísérletbe belekezdeni, minden nap méri az összes életfunkcióját, próbálja valahogy optimalizálni az ő létezését, hogy mit tudom én 120 évig vagy valahány évig éljen. Az embert alapvetően a haláltól való félelem mindig is meghatározta. Ebben teljes mértékben igaza van, erre már rájöttek az egzisztencialista filozófusok, írók és az egzisztenciális pszichológiát képviselő pszichológusok is. Annyi a különbség, hogy amíg ők egy évezredes tapasztalatból azt kutatják, hogy hogyan lehet ezt feldolgozni, és így kvázi adottságnak veszik, hogy igen, meg fogunk halni. Addig ez az ember eljátszott a gondolattal, meg eljátszik a gondolattal, hogy mi van, ha nem halunk meg, és a technikai fejlődésben látja a megoldását annak, hogy ezt elérjük. Én komolyabb pénzösszeget mernék rátenni, hogy ez nem fog sikerülni. Egyfelől, másfelől abban is biztos vagyok, hogy örökké élni úgy, hogy az életed fele arra megy rá, hogy örökké éljél, az nem egy megérős biznisz. Ez éppen, hogy ha pszichológiailag nézzük, ez így egy ilyen újabb hit, amiben menekülünk a történet elfogadása elől. Ebben a műsorban olyan hírek mentén beszélgetünk, ami a vendéget, vagy jelen esetben a vendégeket érzelmileg megérintették valamiért a közelmúltban. Mindig azon a helyen, ami nekik fontos. De miért a kabrióban?
Hello.
Csináljunk úgy, mintha nem találkoztunk volna előre.
Nagyon vicces, mert két nagyon kedves barátunk, Jonas Togály és a Tenner Benny csinálja ezt a helyet. Aha. És igazából viszonylag új, és én nagyon sokáig szemeztem is ezzel a sarokkal, mert itt a mellette lévő helyekre is jártam, meg nagyon jó boltok is vannak itt, hogy mi lesz itt. És egyszer csak a két arcot megláttam itt, hogy festegetnek, meg húzogatják a bútorokat, és akkor már gondoltam, hogy itt valami lesz. És nekem nagyon tetszett az, amit írtak a Cabrio-nak az ilyen felhívójába, hogy valami ilyesmi volt, hogy a régi polgári vágyakat akarják most odaadni a vásárlóközönségnek, és itt van kaszinó tojás.
Most ez belemagyarázásnak hangzik, de nem az, mert idefelé jövett, mert megláttam ezt a másik kiégett épületet. Ez ugyanezekkel a kabrió plakátokkal az oldalán, igen, mint amik itt, igen, vannak.
Igen.
És én nekem egyébként ez gyengém, én nagyon szeretem, amikor valaki így el tud hozni a múltból valamit, amit aztán megújít, egy ilyen tök másik környezetbe behoz, de hogy valószínűleg itt rohad ez a hely már nem tudom mióta, és revitalizálták, vagy valami hasonló. És ezt a gesztust én imádom, mert szerintem ez ugyanolyan alkotás, meg igazából olyan alkotás, ami nem hazudja el azt, hogy minden építkezik valamiből. Szóval régen azért nagyon határozott törésvonalak voltak szubkultúrák és stílusok között, most már újabb generációkban azt látjuk, hogy minden vegyül mindennel, szóval hogy a mulatós, a latintól, a treppen át minden mindennel. És ez egy ilyen kulturális tendencia, ugyanakkor egy politikai tendencia, meg éppen az ellenkezője, hogy polarizálódunk össze-vissza, igen, szóval, hogy ez a kettő valahogy így lehet, hogy generációsan válik el, de ti, akik még pont már ebben a generációban működtök, zenéltek és gondolkodtok, viszont még nagyon konkrét esztétika és stílus és műfaj mentén, nem tudom, hogy gondolkodtok erről a történetről.
De az biztos, hogy szerintem az újabb generációknak kevésbé fontos valaminek a tradíciója, meg a valamiből való építkezés, ami nagyon jó dolgokat is szül, de közben meg sokszor kicsit ilyen felszínes is. Engem kicsit azért meg is ijeszt, hogy nagyon sokszor dolgoknak nincsen egy ilyen kontinuitás, hogy honnan, hova érkezünk, hanem csak így a semmiből így van valami. És szerintem emiatt így alkotóként szerintem fontos tudni azt, hogy mondjuk mi az új lemezünkre azt mondjuk, hogy aranykor, akkor az így történelemben hova esik, mi a relevanciája ma nekünk, tehát hogy ezekre jó, hogyha tudunk így választ adni.
Igen, szerintem van ebben egy kis, nem azt mondom, hogy medertelenség, mert az megint ilyen rőgöm, minden jobb volt, és ülünk itt szakállasan, hártam, ez ilyen budai időszak. De hogy közben meg az van, hogy pont azon rögtön, hogy elkértem anyukámtól a kellett valami ez az anyakönyvi kivonat, és az enyém az ön, hogy népköztársaság van rajta, és a nép ki van húzva filccel. Meg nekem még ilyen 91-es vagyok, és nekem még emlékszem, hogy a baba útlevelem az szockós. Kék, de vörös csillagos. Szóval, hogy, és itt vannak olyan alap traumák, vagy élmények, amik hála Istennek, hogy az újabb generációk nem érik meg, amik valamilyen szinten szerintem a gondolkodásunkat, vagy a viszonyulásunkat a világhoz meghatározza. Tehát, hogyha mi a billentyűsünknek, a botinak, gyének azt mondjuk, hogy szeptember 11, akkor ő azt mondja rá, hogy ja, olvastam róla. Én meg emlékszem arra keddi napra, ahol nagymamámnál így ülünk a tévéről, hogy Jézusom, mi a fasz, összeomlik az egész nyugati világ. Én hiszek a lexikális tudásba, meg szeretem, mert szerintem, amikor állsz egy beszélgetésbe, akkor nem tudsz mindent legoogolezni, és így várjál, belepok, aranykor, Franciaország, 19. század vége, stimmel? Tehát, hogy ezt nem tudod csinálni, hanem ott egy sokkal összetettebb képet kell úgy a gondolataidba belevinned. Szóval ezt a részét talán egy picit hiányolom, de azt meg, hogy a traumáik azok nem ugyanazok, és amiért tudnak valami új összetételt létrehozni, az meg szerintem tök jó.
Hát a trauma is ott van. Már önmagában kettőnk között, vagy hármunk között is a különbség az a 4 év, az annyit jelent, hogy ti már beszámíthatók voltatok, amikor megtörtént egy kormányváltás. Én azért még 2010-ben azért úgy, én voltam 15 éves, vagy 14, annyira, hogy nem figyeltem erre a történetre. És én vagyok talán az utolsó ilyen generáció, vagy
szívesen.
Nem tudom. ügyesek voltatok. Gratulálok.
Köszi. Megszavaztuk.
Nem csak önmagában az, hogy, hogy az utána lévő generációnak pedig már az az élménye mondjuk a politikáról, hogy az abszolút állóvíz.
Igen.
Hogy nincsen nincsen diverzitás, demokrácia.
Én még emlékszem, amikor a Medgyessy megnyerte, és az volt az első szó, hogy ezt megnyertük. Én néztem, hogy így, azért az kemény ilyen nulladik.
Utána meg az a Holdról is látszott.
Engem nagyon érdekelt mindig is a történelem. Aha. És a történelem az a politikának a kis testvére, vagy nem tudom, vagy nagy testvére, és a politika a kis testvére, és ezek együtt a közügyek a történelmünknek a alakulásában egy óriási részt
vállalnak. A Római Birodalom, vagy Napóleon volt a kedvencem?
Nekem? Hát én Rómát nagyon szerettem, igen, de az a baj, hogy én 20. század
igen?
fetisiszta vagyok, úgyhogy...
Aha. És azon belül?
És azon belül, hát a századnak úgy az első része. És akkor most meg a második feléből zárkózom fel, mert aztán ugye, amikor úgy Magyarország is sajnos elesett ebbe a demokrácia iránti vágyban, külső hatások miatt onnantól én nem voltam annyira képbe, hogy ugye a 60-as évekből. Tehát a zenét azt nagyon szerettem, megkövettem, megnéztem, meg a kulturális hatásokat, de nem tudtam, hogy például mi volt a, nem tudom, Nixon, meg Reagan alatt, meg stb. Stb. Vagy hogy miért lesz most nekünk a londoni, meg UK turnénkon nagyon drága vonatozni, mert a Thatcher privatizálta. Na ezekre nem tudtam, mint hogy ez miért volt.
És Báli?
Nem tudom, engem azért nem mondanám, hogy ilyen napi szinten így foglalkozott a politika, sőt, én inkább azt gondolom, hogy az akkor jó a politika, hogyha nem mászik bele az emberek életébe, mert hogy az egy gyakorlatilag egy közmű, tehát hogy így, hogy szerintem a politikának meg kéne állni abban, hogy van-e kátyú, vagy nincs, van-e szappan a kórházban, vagy nincs, tehát hogy gyakorlatilag a köznek az erejét kéne képviselni, meg szerintem nem is jó irányba megy ebből a szempontból az ilyen identity, ilyen politizálás, és hogy gyakorlatilag csak erről van szó, hogy így minél jobban leegyszerűsítsünk mindent, és minél jobban A, B, 1, 2, ilyen fekete-fehér polarizáljunk mindent, szóval ebben nem is értek egyet. Én nekem az érzésem, hogy akkor érdekelni még jobban az embereket a politika, hogyha arról lenne szó, hogy neked arról kéne szavaznod, hogy az utcádban mi történjen, vagy a kis környezetedben mi történjen. Mert akkor lehetne mondani, hogy figyelj, hogyha te nem mész el havonta arra a kis ülésre, hogy három utcával arrébb a kis, nem tudom, kertben legyen a közösségkert, vagy nem, akkor nem számít a hangod, meg a véleményed. Szóval én ezt látom, hogy a demokráciának szerintem ez az egyetlen esélye fennmaradni.
Ilyen technokratizálódjon?
Ilyen képviseleti, kis közösségi, kis ügyes demokrácia.
Van erre lehetőség. Tehát azért a kerületi, városi szinten van erre lehetőség.
Lehetőség
pont, pont most, nem tudom, lehet-e mondani, másik jó barátunk írta, hogy a második kerületben nem volt a Szerb Antalnak emléktáblája, és azt ő kihajt, Urbán Dani kihajtotta, hogy legyen egy emléktáblája az amúgy zseniális írónál.
Inkább azt mondom, hogy nem feltétlenül lehet azt az óriási döntést rábízni az emberekre, hogy mindenben más döntsön helyettük, hanem hogy igenis szerintem nagyobb esélye van a demokráciának akkor, hogyha a te szavad a te kis környezetedben nagyobbat számít, mint mondjuk, mondjuk 200 kilométerre arra. Hát szerintem most ez van, hogy most így döntési helyzetben van így a világ, hogy így most a politikának most még tovább nő, és így kb. Egy ilyen, nem tudom, ilyen mindent eldöntő szerepe lesz, vagy az emberek.
Jön a 84?
Nem tudom.
Értve?
Nem tudom.
Megérkezik?
Szóval szerintem ez már egy túlvezérelt helyzet. Uh-huh. Most van.
Ja, szerintem túlvezérelt helyzetekről még ad lehetőséget beszélni a cikk sorozat, amit hoztatok. Arra gondolom, hogy elsőnek beszéljünk arról, hogy a Beatles-t ugye most jelölték egy dallal Grammy-díjra. Miért hoztátok ezt a cikket?
Szerintem érdekes, hogy a mesterséges intelligencia hogyan férkőzik be az életünkbe, magánemberként is, meg művészként is. Tehát ez már alapból egy érdekes ilyen, nem tudom, ilyen hozzáállás így az alkotáshoz, hogy így nem is biztos, hogy úgy kell alkotni, hogy ember-emberrel itt és most, lehet, hogy ember-emberrel a múltban, meg a jövőben, meg lehet, hogy ember-robottal.
Szóval, de nem lusz itt az AI most, mi különbözteti meg ezt az AI által külön választott két sávot egy nagyon pöpec EQ-tól, vagy egy bármilyen olyan tool-tól, amit eszközként tudsz használni ahhoz, hogy jobban, vagy tudjál szempörölni mondjuk egy John Lennon énekhangot.
Én is azt gondolom, hogy amúgy ez a Beatles szemnél kicsit azért van talán felfújva, mert hogy egyáltalán AI, mert amikor ez volt, meg jöttek a hírek, hogy lesz új dal, hát akkor én boldogan, amikor jött egy éppen a lemez dalokat csináltuk, és amikor Márti, a gitárosunk küldött egy cuccot, és rajta volt az ének, és tudtam, hogy nincs otthon, és most nem tudja instrumentába küldeni, egy perc alatt szedte le nekem ugyanígy.
Csak ez a McCartney-nak 10 év lenne.
Hát igen. És nem tudom, hogy láttatok-e a videót, ami igen. volt hozzá. Igen.
De mi jó pofa.
Nekem inkább az volt egy ilyen izé, hogy van valami nagyon furcsa, ilyen uncanny rémítősége annak az egésznek.
Szerintem ők öregek már.
De nem az a baj, hogy a McCartney öreg, hanem hogy a Lennon nem él.
Szóval persze.
Vannak bajok. Szerintem iszonyatosan fel fognak értékelődni a valódi dolgok. Most záros határidőn belül.
Igen.
És ezeknél az AI cuccoknál én mindig azt érzem, hogy így, aha, fasza, de hogy ilyet mindenki tudna írni.
Szóval, ja, ez érdekes. Én is abszolút azt gondolom, hogy rövid időn belül az, hogy mi mondjuk élő zenekarként élőben játszunk hangszereken, az egy ilyen unikális dolog lesz szerintem.
A valódiságnak szerintem van egy olyan aspektusa is, hogy közösségteremtő.
Igen.
Ellentétben a virtuálissal, ami látszólag az, de gyakorlatban mindannyian tudjuk, ha a szívünkre teszik a kezünket, hogy nem az. És én nekem is hatalmas nosztalgiám van, vagy ilyen nagyon érdekel a 60-as éveknek a klubjai és társai, amikor mindenféle Omega klubtól kezdve, E-klub, igen. Gyakorlatilag minden nagyobb zenekarnak volt egy kis tere, ahol ők zenéltek, vagy ha nem ők zenéltek, akkor más zenélt, és alapvetően összegyűlt egy rajongótábor, közösség, nem tudom. A hanglemezt a sikerült újra behozni a 21. századba. Szerintem a élőzene is így áll és működik. De szerintetek meg lehetne csinálni ilyen típusú közösségszervező intézményeket is akár ma? Vagy lehet, hogy ennek lesz még reneszánsza?
Nem lesz. Biztosan. És én azt gondolom, hogy most látva így, hogy mi történik a világban, és hogy ott is mennyire szétszakadt a stadion a kis klubtól, kb. Mint a, nem tudom, a szegények a gazdagoktól, most milyen rossz példával élve, de hogy tényleg nagyon széles az olló ebben, hogy ez is szerintem fel fog értékelni, és simán lehet, hogy te sokkal drágább jegyekért láthatod 1000 ember előtt, vagy 2000 ember előtt, mint 65 ezer előtt.
És mennyire van erre Magyarországon lehetőség? Mert mintha azt venném észre, hogy az ilyen 1-2000-es klubok, ezek pont döglenek ki.
Hát per nincs. Tehát, hogy mondjuk Budapesten ugye itt az akvárium, ahol ez a titkos lemezomutatónk is volt, vagy félig titkos, az mondjuk 1200 ember. Az egy olyan pont jó mennyiség, kezelhető, de hogy nekünk például kurva jó lenne egy 2000-2500-as hely, ahol tudunk játszani. Mert én egy olyan 3000-ig érzem azt, hogy addig ez kitolt, hogy fel is fogod az embereket.
Igen.
Az utolsó sornak is még kb. Látod a szemét.
Az annál nagyobb fontos. Az már csak drámában ad hozzá, hogy így a saját, nem tudom, élményednek ilyen nagyobb feneket kerítesz, hogy Jézusom, mennyien van.
És miért nem csináljátok? Vagy gondoltatok-e már erre? Metró, Omega, nem tudom, minek a mintájára egy iVan klubot csinálni.
Tudod, mióta gondolok? Meg édesapámnak ez, amit szerintem hetente elmondta, hogy kell csinálni klubot. Igaza van amúgy.
Tudod, mi a fura nekem ebben az egészben? Hogy ugye a színházi életnek, és itt is azért a környéken vannak eléggé kurva jó intézmények, ahova járunk, és a Katona van ugye ide legközelebb, hogy ott is azért az van, hogy marha nehezen egy iszonyat jó csapattal és egy nagyon jó nyersanyaggal össze van rakva egy olyan évad, amiben minden nap ugye más megy. Tehát, hogy én ezen gondolkozom, hogy most, hogyha én kiírnám azt, hogy Parazol Klub, és mondjuk havi bérlet van, meg nem tudom, heti egy, most mondtam valamit, és akkor minden héten le kell vinned neked oda, nem tudom, 400 vagy 500 vagy 1000 embert, úgyhogy ez bemegy és sajnos látom a boltba az embereket, hogy számológéppel megy, és nézi, hogy mi mennyibe kerül, és mi is, és mindenki kurvára érzi azt, hogy itt, tehát lesz neki minden héten, nem tudom, 7000-re arra, hogy eljöjjön a klubba? Ez a fő baj szerintem.
Igen. És ez valahol köt a második híretekhez is, hogyha a Spotify-os vonatkozásait vesszük. Ez ugye a HVG cikk ugye arról szólt, hogy a HVG cikkbe beágyazott másik cikk, így az volt a headline-ja, hogy egy nap ma több zene jelenik meg, mint 89-es évben, ugye igen. Általában.
Igen. Az egy sajnálatos dolog, hogy a zenének egyre kevesebb az értéke, és hogy ez ez valahogy ilyen fordított arányosságban van azzal, amit mi érzünk magunkon, mert hogy mi nagyon értékesnek gondoljuk azt, amit csinálunk. És, de hát az, hogyha valami végtelen mennyiségben rendelkezésre áll szinte ingyen, annak a percepciója az lesz, hogy annak nincs értéke. Uh-huh. És ez nem óriási probléma, és szomorú, és remélhetőleg az AI majd ezt megfordítja, hogy ez kicsit olyasmi lesz, hogy annak, aminek kevés a hozzáadott értéke művészetileg, abból végtelen lesz, mert a gép legenerálja neked, és az, ami meg tényleg ilyen jó értelemben kézműves annak uh-huh. lesz, annak meg szerintem fel fog menni az értéke. És, de közben bennem az merül föl, hogy ennek van egy jó oldal is, hogy a mennyiség az azt jelenti, hogy az emberek könnyebben tudnak kísérletezni azzal, hogy mit hoznak létre, és lehet jól élőben kísérletezni.
Én most nem tudom, biztos ilyen statisztika meg okos matematikusok tudnának elemezni, de én valahogy úgy érzem, hogy minőségileg meg van egy fejlődés, hogy több a jó is. Több minden, és akkor mert hogy érted, hogyha pont a 60-as évekről beszéltünk, vagy a 70-esről,
mi azok az izé szellemek, amiket megidéztünk.
Ja, jó, van, ti is halljátok.
Jön a izé. Szellem. Ott azért nem volt ekkora óriási merítés, és például Magyarországon a hanglemezgyár, ahogy leszabályozza azt, hogy ki adhatja ki, és ki nem. És ez egy nagyon érdekes téma, és majd egyszer lehet, hogy a Partizánon erről beszélgethetnétek, adok egy műsorötletet.
Köszönöm. Arra gondoltál, hogy címol? De utána
Igen, arra igen. Nem, én engem nagyon foglalkoztatott az, úgyhogy nem is műsorötlet, hanem itt is beszélgethetünk erről, hogy jót tette a magyar könnyűzenének és az egész itthoni szcénának, uh-huh. hogy volt egy ilyen felsőbb szervezet, ahol viszonylag, de nem teljesen szakmai szempontok alapján kiszűrték azt, hogy mi igen és mi nem. Ez sokkal bonyolultabb annál, mint hogy csak annyit mondjuk, hogy a mocskos kommunisták voltak, és szétbaszták, és a nem tudom.
Hát ti például hogy éltétek meg már? Nem a kommunistákat, de hogy tizen elején megalapítottak az zenekart, és még pont elcsíptétek az MR2-nek, az MR2 Petőfi Rádiónak azt a pítjét, azt a hullámját, amikor volt egy, hogy mondjam...
Egy véleményvezér.
Egy véleményvezér, igen, igen. És oda még pont sikerült beengedtetnetek, aztán utána annak ugye gatya lett, és szerintem ott az egész magyar alternatív és könnyű zene egy picit megrottyant azon a ponton, amikor az MR2 befutcsolt. De ti hogy éltétek ezt meg?
Nyilván ez egy ilyen mágikus dolog volt, egy ilyen klubba tartozni, ami... rá van pecsételve, hogy fasza.
Igen.
Mert hogy itt a Lila Pengetős Petőfi, az így ez volt. És valamilyen furcsa módon így tényleg jó ízléssel voltak ezek összeállítva, szerintem azok a zenék, amik ott szóltak. Meg erre felépült az én meglátásom szerint a fesztiválipar is így egy ilyen a magyar vonulat, meg azt, hogy a magyar zenekarokra menő járni, az így abszolút ennek volt köszönhető. És nyilván ennek a hőskornak a bukása az egy ilyen óriási űrt hagyott maga után. De szerintem az a része, hogy a kurált tartalom fontos, az a mai napig megvan. Tehát az, hogy XY playlist, vagy XY ember által, nem tudom, kurált valami, az a mai napig sokat ér. És most is az MR2 top, mi volt? Top 30? Top 20, nem tudom, valami slágerlistát felváltotta most, hogy a Spotify playlistbe benne vagy-e, vagy nem.
Ott volt az MR2 Petőfi, amint sikerült, még megjelennek, mielőtt összedőlt volna. Aztán utána elindult volna de ugyanakkor meg megszűnt. Aztán ugye lett volna a külföldi turnétok, amit meg keresztbe szart a Covid. Szóval, hogy egyszerre inkább privilegizált helyzetbe, de nagyon pekhes időszakban léptetek be a zeneiparba, kicsit így azt veszem észre, aztán meg a Petőfi után felépült, meg a Covid után az egész rendszer, akkor pedig a social médiának és minden egyes látszattevékenységnek, ami a zenét kíséri, úgy felértékelődött a szerepe, mint
igen,
az előtti világban ez soha.
Ez igaz.
Éreztétek úgy valaha, hogy rossz igen. korba vagy országba születtetek?
Meg is írtuk a harmadik lemezünkön a Modernia című, ami a cégünk is, és bármikor áfás számlát kérek, akkor sose tudják leírni. Modernia! Micsoda? Mover? Micsoda? Modernia! Igen. Szóval abban van ez, hogy I was born at the wrong time. Igen. Én amúgy nem teljesen érzem, azt inkább az van, és ez lehet, hogy jó, hogy privilegizált helyzetből indulunk, de nagyon nehéz az út, és ezzel, amit csinálunk, azzal vissza is adjuk ezt a privilégiumot a köznek, vagy az embereknek, vagy nem tudom.
Ezt hogy érted?
Hát ezt úgy értem, hogy az, amit csinálunk, vagy az, amit küzdünk, az én szememben ellenpontozza ezt, hogy most melyik gimibe jártál, vagy mit csináltál, vagy hova mentél. Uh-huh. De hát ez meg a George Harrison igazság az Abbey Road végén, ha már Beatles, hogy in the end the love you take is equal to the love you give. Tehát, uh-huh. hogy mindig mínusz plusz, annak mindig szembe kell állni, és akkor vagyunk nullán. Uh-huh. És mi is ezt csináljuk. Tehát, hogy lehet, hogy mi könnyebben jutottunk el egyről a kettőre az első két évben, aztán kettőre a háromra, meg 8 év alatt, meg lehet, hogy 4-szer nehezebben, mint egy másik zenekar.
Én szerintem ennél nagyobb privilégium nincs, hogy most születhettünk. Tehát most így én nem tudom elképzelni azt, hogy 5-10 év múlva mi lesz itt a világban. Tehát, hogy igen,
az majd szarabb lesz, azt gondolod?
Hát nem, szerintem összehasonlíthatom, hogy jobb lesz minden évben, minden.
Wow! Tényleg?
Hát, ilyen, most gondolj bele, hogy mondjuk 100-150 éve az emberek leélték úgy az életüket, hogy ugyanaz volt az életük az elejétől a végéig. Tehát, hogy kimentem, kapáltam.
Imádkoztam,
izé. És lehet, hogy jött mondjuk egy járvány az életemben, meg egy háború, és így ennyi, de hogy ugyanúgy hívtak, ugyanolyan nemű voltam. Ugyanott éltem.
Igen, ez nem attól függ, hogy hányat írunk, hogy milyen nemed van.
Meg az, hogy ilyen hosszú ideig élünk. Hát ebben érted, több életet le lehet élni egy életben. Tehát, hogy ha megnézed a technológiai fejlődés történetét, mindig jobb lett a világ. Tehát nem az, hogy, és persze mindennek két oldala van, de mindig jobb volt, több volt a jó, mint a rossz. Mindig.
Hát, ebben nem vagyok biztos. Lehetséges, hogy 1-2 százaléka. Hát most csak, ha belegondolunk a izébe, belegondolunk az ipari forradalomba, meg az iparosodásba, igen. egy rétegnek nagyon jó lett a világ, hiszen eszméletlen tőkét tudott felhalmozni, eszméletlen kényelmi faktorok váltak neki lehetővé. Viszont annak az embernek, azoknak a néptömegeknek, akik mondjuk a termőföldjük mellől, a családjuk mellől belettek kergetve a munkásnegyedekbe, belettek kergetve a gyerekükkel együtt a szövőszékbe és a szövőszék alá, és ott dolgoztak addig, amíg ki nem találták azt, hogy szakszervezet és munkásmozgalom, géprombolás társai. Én azt gondolom, hogy igazából a tőkeerős rétegnek mindig jó az a technikai fejlődés, amit kitalál, a nép meg alkalmazkodjon hozzá, hogy tud.
De értem, hogy miért mondod, de közben meg, tehát hogy a nép javak azok nagyon széles körben érhetőek már ma is, meg tehát, hogy a változásnak mindig van nyertese meg vesztese, de hogyha az átlagot nézed, akkor az átlag embernek az életszínvonala az folyamatosan javul.
Csak ugye az is benne van a dologban, hogy ez most már kevésbé szembetűnő, mert ez nagyon szembetűnő volt, mit tudom én, a viktoriánus Londonban, ahol láttuk azt, hogy a hegyen élő arisztokráciának és gyáros rétegnek nagyon jó, viszont a munkásnegyedekben lévőknek nagyon rossz. Most már inkább az mondja, a globális északon, és Európa jóléti államaiban nagyon fasza, viszont nem látjuk a globális délnek a posztgyarmati országait, mert most már odáig szerveztük ki azokat az egyenlőtlenségeket, amiket nem érnek el. Szóval globális lett ez a kapitalizmus, és most már globálisan zsákmányoljuk ki a mi jólétünk miatt a világ lakosságát.
Oké, de tehát, hogy lehet ezt abból a szemszögből is nézni, hogy inkább fókuszálsz arra, hogy mi az, ami a rossz, az egyenlőtlen, vagy nem tudom, meg lehet úgy is nézni, hogy ez egy valahol egy mérleget kiad, és hihetetlen sok jó dolog történik a technológia fejlődésével, és ez szerintem valahol az egyensúlyi állapotban meg kell, hogy álljon.
Én pont ezen gondoltam, bele se tudunk gondolni, tehát, hogy most innen Budapestről a kabrióból lesz mondjuk, hogy hát nagyon privilegium, hát kurva jó ide születni, jaj, elit gimnál, blablabla, és akkor most mit mond a szudáni?
Persze.
Vagy mit mond a, nem tudom, a tájföldi, vagy a izé, szerencsétlen orosz, akinek most éppen a feje fölül vagy ukrán, akinek ellövik az életét a feje fölül. Tehát, hogy most ez is egy olyan kérdés, hogy ezért is furcsa ez az aranykor, meg belépok lemez most, hogy, és ezt mindig alá is szoktuk húzni, hogy főleg a zenekarnak az aranykorára értjük, uh-huh. de hogy közben, ha meg történelmi perspektívákat nézünk, akkor meg nagyon sok minden megint elkezd sajnos stimmelni, hogy ilyen európai feszülő konfliktusok, vírus, tehát hogy az is volt századforduló után, tehát hogy ilyen, nem tudjuk, mi lesz a kimenettel, a gazdasági válságok, Szóval szerintem én ezt most egy nagyon ilyen, nagyon necces időszaknak gondolom. Én nem úgy, az lehet, hogy, és igaz, hogy a tudomány és a fejlődés afelé tart, hogy az emberek életét megkönnyítse, és legyen az marokkói, vagy szingapúri, vagy bár mindenkinek jobb, mert van ilyen kis kamerája, meg telefonja, meg hát lehet...
Vize nincs történetesen.
Vize meg lehet, hogy már nincsen, igen, az is
lesz kemény. Lesz kakiból víz.
De hogy... Ja, tehát, hogy marha nehéz, mert közben meg én úgy történelmileg, meg úgy az egész politikai viszonyát nézve az egésznek, nem azt látom, hogy akkora harmónia lenne. Annyira vicces, vagy szomorú ebben az egészben, hogy van ez a kapitalizmus börtöne, hogy így bele vagy kényszerítve, tehát, hogy erről beszélünk, de nekünk is lesz Black Friday akciónk. Vagy, érted? Aha. Tehát, hogy próbálsz.
Igen, de én azt jobban meg tudom magyarázni, hogy inkább egy tehát, hogy inkább mondjuk egy budapesti fiatalként, szerintem inkább egy budapesti zenekarnak a pólóját vásárold meg.
Amit ráadásul tényleg így gyártanak.
Igen, mint hogy
a
így gyártjátok?
Hát ez is egy tök nehéz kérdés. Tehát, hogy vannak olyan gyártmányok, amikre, hogyha te ugye grafikát teszel itt, azt így gyártod, de van olyan termékünk, amit meg tényleg így gyártanak.
Úgyhogy ez is szerintem az ilyen lokalizálásnak az irányába megy.
A szupi, az egy szupi dolog szerintem.
Szerintem értékesebb, vagy én, nekem már értékesebb az, hogy a, nem tudom, a magyar tervezőtől vehetek valamit, mint hogy a hogy mondják, Shane?
Igen, az, arról rendez szemetet konkrétan.
Gyerekmunkások által előállított szemetet, igen.
Iszonyatos ez. Igen. Temu, Shane.
Igen, és itt visszacsatolnék. Karácsonyra pláne ne vegyetek ezekről a szarokról semmit.
Mert hogy ide nem építené meg valószínűleg a Shane szemét, dombot mondjuk így ide, és dobálná ki elé a szemetet. Na, az úgy már ciki.
Tudod? Azok úsztak a tengeren, szigetméretű...
Meg Gánában.
Igen.
Na és akkor ott a harmadik hír, már ebből is elkezdtünk belekapni.
Most
jön a techno-optimizmus.
Ez az.
Kritikája. Szóval igen, behoztátok, vagy behoztad, nem is tudom, hogy végül is te
választottad. Igen.
Jó. Szóval Brian Johnson, mi érdekel titeket?
Ez a csávó, ez egy ilyen tech... ilyen milliárdos, aki arra tette fel az életét, hogy azt researcheje, hogy hogyan lehet lelassítani az öregedést, vagy adott esetben megállítani, vagy feltenni azt a kérdést, hogy esetleg a technológia eljut arra a szintre, hogy már nem fogunk meghalni.
Az a kurva, hogy én eddig azt hittem, amikor mondtam
az először.
Az AC/DC énekes Brian Jones, és így mondom, hogy mióta technológia. Hell's Bells. De aztán rájöttem, hogy a fura csávó, az űrcsávó.
Igen, a Legolász csávó. Igen. Na mindegy, hogy két év alatt már eljutott oda, hogy ő nem tudom, kismillió Guinness rekordot megdöntött.
Nem öregszik.
Igen, onnantól kezdve, hogy ő a leg, nem tudom, a legtöbbet mért ember a világon, meg nem tudom. De ami nekem tetszik benne, az az, hogy megpróbálja kicsit, most ilyen csúnya szóval, így demokratizálni azt, hogy az ő amit így sok-sok milliárdért megtanul magán, azt, hogy lehet az átlagember felé úgy kommunikálni, hogy te is holnaptól tudsz valamit csinálni azért, hogy te egészségesebb legyél. És ez szerintem menő. Tehát, hogy ez szerintem egy tök cool dolog. Én is tökre követem, meg szerintem van benne tök izgi, már így filozófiailag is, hogy ezt így miért csinálja. És hogy most, amit ugye a hír, amit hoztunk, az arról szól, hogy neki megy az ilyen nagy, ilyen kaja brendeknek, akik mondjuk cukor és szénhidráttal teletolt cuccokat nyomnak iszonyatos menő brandinggel, meg hibátlan kommunikációval, és azt így lehúzza róla a leplet, hogy de ettől amúgy sokkal gyorsabban meghalsz, mint hogyha nem tudom, a kistermelői karalábét ennéd. Uh-huh. És szerintem ez izgi téma.
Az a para, hogy szerintem ezt mindenki pontosan tudja, és mégis megeszi, és még én is néha mégis megeszem.
Én bevallom, nem igazán, jó, nem, a hideg kirázott ettől a csávótól, megláttam. Én mindent képvisel, amit rendkívül utálok.
Na, sorold.
Kezdjük ott, hogy ő neki van egy eszméletlen elérése, megoldotta ezt az egész dolgot, valak pénzért eladta a revolútszerű alkalmazását, ugye abból valahány százmilliója. A lényeg az az, hogy én szerintem, ami itt történik, az egy jól brendelt áltudományosság. Az, hogy ő a legtöbbet mért test. vagy övi a legtöbbet mért test a világon, az szolgálhat érdekes eredményekkel, de alapvetően évszázadok óta kutatnak biológusok olyan dolgokat, amiket ő is kutat, csak ők tudják, hogy a tudomány az úgy működik, hogy egy bizonyos populáción kell megmérni ezeket a történeteket, mert különben az az adat, amit az ő testéről kinyerünk, az csak és kizárólag az ő testére lesz igaz, az meg engem masszívan nem érdekel.
True. Értem, csak most csak próbálom megérteni, hogy ez most kritika e felé, mert szerintem neki nincs meg benne az, hogy ő most prédikálni akar mondjuk neked, hogy te úgy csináld a dolgaidat, ahogy ő, mert az jobb, mert te szarul csinálod, hanem ő csak egy kísérletet tesz, és megpróbál levonni belőle a következtetéseket, amiket ha te kipróbálsz, és neked működik, szerintem tök jó. Tehát, hogy így szerintem nincs meg benne ez a... Vagy én nem látom benne
akkor,
ezt
az... De ne hallom, hogy akkor miért csinál egy több milliós nézettségű YouTube csatornát, miért építi, miért csinál figyelemfelkeltő thumbnail-eket? Ezt meg lehetne csinálni, amit csinál, ugyanabból a pénzből, social media nélkül is. Nem, ő figyelmet szeretne.
Igen, de szerintem nem lehet azt mondani, hogy ő csak figyelmet szeretne. Tehát, hogyha valaki azt mondja a cukorra, hogy egyél kevesebb cukrot, és te erre mondjuk azt mondod, hogy jó, lehet nekem, hogy nekem lehet, hogy jó a cukor. Most azzal ő van beljebb, vagy te?
Ja, nem, igazából Elon Musk-kal már volt egy ilyen, vagy Elon Musk jelenséggel kapcsolatban egy ilyen nagyobb rendem egy videóban, azt most már nem tudnám ide, mert már mindent elakadt. De a lényeg az...
He's a great guy.
That great Elon.
He's a great guy.
Csak azt akarom mondani, hogy az, hogy ő mit céloz, mit szeretne elérni, én nekem ezekkel különösebb problémáim nincsenek. Nekem a problémám azzal van, most az ő esetében például az, hogy igen, a cukor az nem jó. Annyira, hogyha így tömöd a pofádba, főleg az Egyesült Államokban, ahol gyakorlatilag a kenyérbe is, bár meg nem tudom, egy fél kiló cukorban.
A klapszódában is meg talán van.
Igen. Ezekben igaza van, ezek tök jók. És azt is elmondja ez a csávó valamelyik interjúban, hogy kérdezi tőle Dr. Mike, aki egy legit orvos, inkább felkérdezi, mint kérdezi, és nagyon jól teszi szerintem, hogy mégis mit kell elvinnie az embernek abból, amit az a csávó képvisel, és hogy igazából azt mondja, hogy hát tulajdonképpen az egyes embernek annyit kell elvinni, hogy ne dohányozzon, ne igyon.
Aludjon sokat.
Aludjon sokat, és azt mondom, hogy mediterrán konyhát egyen, mert az marha.
Ebből jó. A harmadikat azt tartom.
Igen, én is. És amíg erről
van szó... Magyarok vagyunk, nem?
Amíg erről van szó, akkor én azt mondom, hogy ez tök oké. Amikor arról van szó, hogy azt mondja, hogy játszunk el a gondolattal, filozófiai értelemben, hogy mi van, hogyha az élet nem véges, akkor erre azt mondom, hogy tök jó. Amíg az van, hogy azt mondja, hogy én nekem van egy valak pénzem, és ezt egy orvosi kutatásba beleölöm, arra is azt mondom, hogy tök jó. De egyesével, ezeket kivéve a rengeteg pénzt, amit beleöltem bármifajta orvostudományba, mindegyiket csináltam már 10 évesen. És 10 évesen kb. Tudtam azt, hogy nem jó cigizni, nem jó piálni, sokat kell aludni, és egészségesen kell étkezni. Eljátszottam, vagy feltettem a kérdést, mint hogy mindenki felteszi a kérdést, hogy mi van akkor, hogyha nem halunk meg, elkezdtünk ezen gondolkodni. Egyetlen egy dolog különbözteti meg a 10 éves kreatív embert ettől a csávótól, 800 millió dollár. És wow. Ennek van egy étosza, egy mítosza, egy mitológiája. És én nekem ez nagyon visszás. Értele, amikor azt mondjuk, hogy a világ összes vagyonának a 99%-a az 1% kezében van, azért az nem volt mindig így. És az is igaz, hogy demokratikus felhatalmazás nélkül éltek közöttünk minden felett diszponáló Isten emberek, csak én hülye azt gondoltam, hogy az ilyen első polgári forradalmaknál ezt már így meghaladjuk, és elkezdünk egy olyan irányba menni, ami az ellenkezője, ami fajta, valami fajta demokratikus felhatalmazást követel meg ahhoz, hogy ilyen döntéseket hozhass.
Ha azt nem tudtuk megoldani, mit tudom én, 10-20 ezer év alatt, hogy nem kell megölni egymást ahhoz, hogy nézetkülönbségeket megoldjunk, akkor mi a faszt várunk. Már bocsánat. Tehát, hogyha mindig az lesz a megoldás, én lelövöm. Ez van. Le kell lőni. Hát nincs mese. 400 kilométerre tőlünk ez most megy. Éppen most, ebben a szent pillanatban valaki elmegy, és megmondják neki egy ugyanilyen srác, aki zenél és dobos mondjuk egy zenekarban, hogy figyelj, most sajnos oroszokat vagy ukránokat kell lőni, mert ez van, mert különben elfoglalják a hazánkat. Ez eleve, tehát hogy a nemzetállamiság is egy nagyon furcsa dolog, mert mondjuk én is magamban érzek egy nagyon fontos részt, ami kapcsolódik ehhez az országhoz, ehhez a kultúrához, ehhez a nyelvhez, de közben meg van egy olyan, hogy emberiség. És az meg egy kicsit túlmutat ezen az egészen, hogy te most ilyen vagy olyan nyelven beszélsz, vagy te érted, elmész Marokkóba, és a marokkesi piacon magyar néprajzi mintákat látok a tányérokon, És ez most olyan, mintha én egy ilyen új konteós, ilyen tudós lennék, tudod, aki kitalál valami fasságot.
De egy magyar művész oda ment és csinált, vagy
nem, ahhoz hasonló ilyen ornamentikákat, és biztos ezekre vannak válaszok, meg mit, meg igazából annyira nem is érdekel, csak azt éreztem, hogy van kontinuitás, van az emberiségnek egy ős kis csomagja, ami mindenkinél ott van külön-külön is, és akkor lehet a sztorikat követni, hogy hogy szóródtunk szét jégkorszak előtt, vagy után, vagy mi volt, vagy ki volt, levédia, nem elevédia, faszom tudja, de közben egyek vagyunk igazából. És ez van, szerintem most nagyon-nagyon elfelejtve így az elmúlt, nem tudom, 10 században, vagy még többe. Hogy nem ez számít, hogy német, vagy lengyel, vagy amerikai, vagy dél-amerikai, vagy spanyol, vagy magyar.
De téged, vagy titeket, ez nem tudom, mennyire volt közös döntése a zenekarnak, vagy mennyire volt egyéni ambíció, mert visszanézve sok ilyen zenész mesélt arról, hogy azért nagyon sok magyar zenekar azért is nem lett híres külföldön, mert hogy eleve a zenekar tagoknak nagyon különböző ambícióik voltak, és volt, aki szeretett volna egyáltalán menni, volt, aki nem, de hogy az látható, hogy titeket, vagy téged, ez is kérdés része, nagyon vonz, akár az USA, akár külföld, akár társai. Ezt akartam kérdezni, hogy ez mikor adatálható, honnan jön?
Ez a vonzalom?
Aha.
Jó kérdés. Valahogy nem tudom, vagy én úgy nőttem fel, hogy folyamatosan körbevettek az ilyen külföldi rokonok, akik így ilyen-olyan esetek előtt után diszidáltak, és akkor a több generációsok már mondjuk nem feltétlenül beszéltek magyarul, vagy csak nehezen, és akkor, tehát hogy én így nőttem fel, hogy ilyen kicsit ilyen multinacionálisabb közegben, tehát nekem az, hogy nem csak Magyarország van, az tök alap. És hogy az, hogy máshol is meg lehet mutatni a művészetedet, az meg egy ilyen vonzó dolog volt mindig is. Egyre kevésbé amúgy. Tehát, hogy pont ez az ilyen ne fogyassz túl sokat, meg ezt szerintem az ilyen célhierarchiáidban is jó, hogyha megmutatkozik, hogy ez egy ilyen felelős, nem tudom, döntése, hogy te Tokiótól Los Angelesig akarod ezt csinálni, amikor ott vannak, akik ezt csinálják.
Igen. És ebben szerintem van egy hullámzás is. A másik meg az, hogy én is úgy nőttem fel, hogy nagymamám orosz volt, az ő dédnagyapja még, vagy nagyapja még Leninnel fogott kezet, és Sztálin számüste konkrétan, meg Zsukov marssal, fordító, olyan sztorik voltak, hogy beszart, azt majd egy másikba. És akkor a másik, családom másik fele Németországba él, tehát akkor a német rokonsággal ment ez. Akkor, hogy mielőtt jössz ide, mondjuk én pont a Rudasba voltam, ami egy török fürdő, amúgy az utcák azok ilyen párizsi hangulatban, tehát hogy azt nem értem, hogy mi a kérdés, tehát az egész magyar, nem a tiéd, hanem úgy amúgy, az egész magyar kultúrában iszonyat erősen megvan ez a keveredés. Rengeteg betelepülő, olyan nemzetiség van, és olyan kulturális értékek, aminélkül nem lenne magyar kultúra, meg nem lenne Magyarország. Magyarországon az igazán nagy alkotóink, akikre emlékszünk, és akiket szeretünk, azok rendre mindig külföldön töltötték, vagy minimum egy pár évüket, vagy a fél életüket, és vagy elmenekültek oda, vagy onnan jöttek vissza, és írtak itt faszákat. Most a legegyszerűbb talán Ady Endre lehetne, de tényleg a Máraitól kezdve ezer dolgot lehet mondani, és egyszerűen az van, hogy ez a fajta világlátás, ez megint olyan, hogy a mi művészetünket is elmélyíti.
Van hiányérzetetek? Van?
Nem hiányérzet, hanem lelkesedés. Meg bizalom egymásban, és az sokkal fontosabb. Mert a hiányérzet az olyan, hogy az életedben úgyis lesz dolgok. Tehát, hogyha most te kitalálod, hogy te le akarsz ugrani a nem tudom melyik magas tetejéről és bungee jumpingról, és ezt nem tudod megcsinálni a halálodig, akkor igen, akkor az egy ilyen hiányérzet. De hogy szerintem az alkotásban, a zenekorozásban, meg a zenében az volt a hiányérzet, hogy nem bíztunk egymásba, vagy nem volt új inspirációs köz, vagy nem szerettünk annyira és úgy együtt zenélni, mint most. Érted?
Mit jelent? Milyen közeg nem volt inspiráló, vagy miért nem bíztatok egymásba?
Hú. Nem tudom, szerintem. Tudod, van ilyen, amikor így közösen megéltek valami szart, akkor így egyszerűbb így hátat fordítani inkább, hogy nem tudom, ezt én így megfigyeltem így a kis közegemben is, hogy mondjuk korán összejött egy fiú meg egy lány, és akkor nem tudom, végigcsinálták azt, hogy mondjuk valakinek beteg lett az anyukája, és akkor meghalt, nem tudom, és akkor utána így általában így szétmentek, hogy így most így ezt mi így el, tehát hogy végigcsináltuk együtt, és akkor mindenki ment utána a dolgára, mert hogy arra emlékezteti a másikat arra az időszakra, ami szar volt. És hogy nekünk az a jó pár ilyen volt, hogy így voltak azért olyan időszakok, amikor így, érted, nem az volt a fő vágyad, hogy most így a zenekarra foglalkozzál, mert nem tudom, a gyerekkori legjobb barátod éppen tolószékben van. Ez úgy nézett ki, ha jól emlékszem, hogy így nem zenéltünk, hanem csak így órákat pofáztunk, meg gyűrtük egymást. Bocsuk, ez éveken kezd.
De most volt basszusgitárosotoknak a...
Igen, talán.
Pár mondatban elmeséltek, hogy nézők, akik nincs meg esetleg, hogy volt az.
20-as évei közepén kapott egy ilyen autoimmun betegséget, aminek az lett a vége, hogy nem tudott már tovább zenélni, meg motorikus idegrendszere kezdett el sérülni. Elgyengültek annyira az izmai, hogy most már tolószékben van, de hál' Istennek nyilván a körülményekhez képest egy teljes életet élt, tehát van családja, karrierje, stb. Jár amúgy a koncertjeinkre, az ilyen a nagyobbakon ott szokott lenni, szóval... Na és akkor visszautalok a technológia fejlődésére, hogy már van elektromos ilyen, egy ilyen kerék meg egy kormány, amit hozzácsatolsz a tolószékhez, és olyan, mint hogyha egy elektromos chopperrel menni. Good job. Tehát, hogy az tök jó, hogy ilyen már létezik. Szóval, hogy... De nyilván azt így átélni 20-as éveink közepén, hát azért az olyan volt, amit így nem tudom, azért kellett jó pár év, amíg azt így ki, nem tudom, így beszéltük, írtuk magunkból, hogy ott most így mi van, mi történik? És hogy nyilván azzal kellett szembesülni, hogy mi ezek után is akarjuk csinálni a zenekart, és akkor így, hogy így most mi van most, akkor ha levágod a lábamat, akkor is akarom csinálni, hogy milyen ember vagyok én, hogy tehát, hogy hol van ennek a vége, hogy így végigmenni ezen a kérdésen, hogy akarhatom-e egyáltalán tovább csinálni?
Igen, tehát ilyen 25 évesen ott a Honvéd kórház neurológián, és akkor így mondják, hogy hát tudod, ez most így nem tudjuk, meg hogy nem tudjuk, mi lesz.
De tré,
és akkor mi ezt, és ez az a baj, hogy ez nagyon korán, meg ezt kevésszer meséltük, de hogy ez már második lemeznél kezd el jövögetni ez a téma, Mód Bizár, ami most 10 éves is volt, 10 éve volt ez. És azon is már vannak ilyen erre utaló dalok. De hogy aztán ez 16-17-ben csúcsosodott ki oda, hogy mondta a Jancsó, hogy ezt nem fogja tudni, és akkor mi még nagyon erőltettük, hogy de, bazd meg,
igen, mert tűz, hitünk volt benne, hogy nem para, és ő már tudta, hogy de para, kurva nagy para.
Persze, és akkor mi ezt nem tudtuk el, és akkor közben a Bex, aki meg ugye gyakorlatilag a zenekarnak az egyik ilyen ős formáló ereje, meg nagyon sok dalt is írtunk együtt vele. Ő vele meg igazából szerintem egy sokkal egyszerűbb dolog volt, hogy neki az egésznek a létrehozása, és az, hogy valami újat csinált, és valami inspirált, az érdekelte valamennyi ideig, és utána már szerintem ő teljesen másba került. És bele volt kényszerítve egy olyan szituációba, amiben ő olyan volt, tudod, mint a gyerekjátékban négyzetbe próbálod így a kört így bazd meg így belenyomni, és mi azt is erőltettük, mint hogy de akkor ilyen ruhában, ezt csak akkor ezt játszod, akkor ezt gyakorolod, és ez addig fajult, hogy ott már voltak ilyen nagyon kemény, majdnem elvállási pontok, és akkor jött ez a Jancsó sztori, az akkor mindent rögtön, tudod, ez a mint a politikában, hogy jó, vírus, akkor rendeleti kormányzás, azóta is tart.
Borzasztó.
Nálunk szerencsére nem tart azóta.
Hát meg most gondolj bele, hogy jött a Sprinyó, aki a ródunk volt, és neki az a lelkiismeret furdalás, hogy élvezem, hogy itt lehetek, de milyen áron lehetek itt?
Igen, ez a Springer már nem tudom, hogy ezt majd tudják el nézők, mert ez most olyan, mint a pszichológusunknak mondanánk.
Igen, de hát
hogy ez a Springer Marci, akivel meg szintén évekig ezután, ő lépett utána gyakorlatilag a Jancsónak a helyére, és játszottunk együtt szóval majdnem 7 évet.
Igen. Szerintem ez egy nagyon alultárgyal történet, hogy egy zenekar élete az mondjuk nagyon nem olyan, mint egy egyes előadója abból a szempontból, hogy nagyon könnyen meg lehet próbálni, ami egy fasság, megítélni az alapján, hogy hány album, milyen koncert, hány aréna, anyám nyilat. És kimarad a történetből az, hogy ez egy kapcsolat.
Abszolút.
Egy társulati valami. És már jelentem, hogy több interjúban a kommunikációnak a fontosságát, mint alapvető társadalmi problémáink egyike, az előítéletnek a problémáját. Mi a legfontosabb dolog, amit a kommunikációról megtanultatok ezek alatt az évek alatt?
Szerintem És te nem tudom, miért ez jutott eszembe, de hogy olyan, mint hogyha visszatartod a kakit, akkor felpuffadsz, meg betegszel, és hogyha ezt így bevar, te annyira nem akarsz kakilni, hogy így akár be is varrod az ánuszodat, az egyszerűen valahol kijön. És sokkal egyszerűbb akkor, amikor kell, akkor...
Kisebb te probléma, most azt mondtad, hogy a kommunikáció arról szól, hogy az orrodon jön ki a szar?
Hát nem, hogy azért, amikor kell, akkor ki kell nyomni.
Wow.
Ez szerintem
such
király.
A great guy, I mean. Én azt tanultam meg a kommunikációban, amit az előbb beszéltünk így a társadalmi dolgok miatt is, hogy kibaszott nehéz, de meg kell próbálni a másik nézőpontjába belehelyezkedni, mert te hiába akarod azt, hogy ez vagy az legyen, ő azt teljesen másnak látja, és akkor az egyiknek az egy traumája volt, a másiknak élete élménye, a harmadik azt se tudta, mi történt, a negyedik meg megint más gondol a dologról, és akkor ezt így ilyen problémákat azért is szoktunk szerintem mi ennyire sokáig tényleg itt egy, mit tudom, ezek a sprinyós beszélgetések, és amikor így győzködjük, hogy ne lépjen ki, ezt megnézzük, az 6 óra volt.
Ja,
6 óra. Délután 5-től FaceTime-oltunk, ja, vagy mi a fasz? Nem, meetingeltünk erről, hogy, és ő mondta ezt a problémát, előtte is már elmondott 14-szer 6 órában, de hogy ez konkrétan 5-től 11-ig ez ment, hogy hát az a, és hogy ez a baj, és az a baj. És valahogy a sors is ezt akarta, hogy egyrészt megtanuljunk elengedni, ami nagyon nehéz, meg azt, hogy a sorsnak, gondviselésnek, vagy Isten, vagy mit tudom én, valami felsőbb erőnek van egy olyan tudása, hogyha látja, hogy elfogytak a lapjaid, akkor elgondolkozik, és akkor azt mondja, hogy vagy szállj ki a játékból, vagy adok még egyet. De azt te döntsd el. És mi eldöntöttük azt, hogy mi nem szállunk ki a játékból, még maradnánk. Oké, tessék.
Akkor a 19-re lapot húzásra. Még egy kört.
Érzed, hogy valami még hiányzik. Hidd el, a baj csak az lehet, hogy nem vagy itt. Nem vagy itt, mert gondolatban messze jársz. De egyszer még tudom, hogy megtalálsz. Miért ne lehetne szerencséd? Ne szólj, te csak jöjj el a szeretet.